Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, szeretett testvéreim, emeljük fel szíveinket mennyei atyánkhoz, és imádkozzunk. Atyánk, mennyei, szent, hatalmas, félelmetes Isten, jövünk eléd azzal a bizalommal, hogy kijelentetted, meghallgatod, aki hozzád szívből könyörög. Jövünk eléd azzal a bizalommal, hogy megígérted, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen el nem veted. Köszönjük, hogy Jézus által atyánknak nevezhetünk. És köszönjük, hogy tudod a mi dolgainkat, látod életünket, érzelmeinket, küzdelmeinket és örömeinket. Arra kérünk, Urunk, most, hogy hozz minket a te szent lelked által egységre. Add, hogy egy szívvel és egy lélekkel mondhassuk azt, és kérhessük tőled, hogy jöjj, és szabadíts meg azoktól a terhektől és bűnöktől, amik nem kellenek az életünkbe. Add, hogy bármilyen aggodalom, bármilyen lelki fájdalom, bármilyen kétség, vagy éppen bármilyen izgalomat okot adó dolog az életünkben most álljon félre, hogy ne legyen akadálya annak, hogy találkozzunk a te szent igéddel, a te kijelentéseddel, a te atyai tanácsoddal. Kérünk, hogy oda tudjuk figyelni értelmünket, érzelmeinket és jelenlétünket most, mindannak, aki te vagy, és amit mondani akarsz. Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében kérünk. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva van Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 4. részében, a 14-től 16. versig tartó szakaszban. E 3 versből, Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 4. részéből, 14-től 16. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, és hallgatóidat is. Így szól hozzánk Istennek igéje. Leülve, figyelmes szívvel hallgassátok annak magyarázatát. Gondolkoztam valami frappáns bevezetésen, de az lesz a frappáns bevezetést, ez szeretett testvéreim, hogy ez az elhívási igém. Ez az az ige, ami úgy éreztem, hogy végleg megerősíti bennem azt, és elindít azon az úton, hogy 6,5 éve jelentkezzek teológiára, hogy lelkészként, református lelkészként szolgáljam az Urat, és szolgálja minden hívő testvéremet, akivel találkozok az életemben. Amikor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy el kell jönnöm ide, és prédikálnom kell nektek ebből az igéből, akkor megkérdeztem magamtól, hogy hogyan érdemes ezt, és hogyan álljak itt, hogyan legyek jelen. Szeretném ezt az igeszakaszt úgy kibontani nektek, ezt a szolgálatot úgy elvégezni, hogy mélyére megyünk az igének, a lelkészi szolgálat ezt az oldalát is elétek tárni, és mint tanú, mint egy hívő közületek, aki végigment ennek az igének az útján, és végigmegy a mai napig, személyes bizonyságtételemmel is kiegészíteni és hozzátenni az ige magyarázatot. Úgyhogy, szeretett testvéreim, arra kérlek titeket, hogy tartsatok velem, menjünk a mélyére ennek a 3 versnek. lássuk meg, mi az a tanács, amit Pál apostolon keresztül Isten mindannyiunk szívére akar helyezni. Mit kezdjünk az életünkkel? Úgy kezdi Timóteusnak ezt a három verses tanácsot, a végső tanácsát ennek a gondolati egységnek, hogy ne hanyagold el, ne mellőzd. A mellőzés, vagy elhanyagolni valamit, az talán nagyon ismerős számunkra, ez nem egy aktív cselekvés. Nem határozza el az ember, hogy most nem fogom elvinni a kocsit olajcserére, hanem el fogom felejteni. Nem határozza el az ember, hogy most szépen kikoptatok egy embert az életemből, mert elfelejtek vele beszélni, lemondom a találkozókat, és így elmegy. Nem, az elhanyagolás és a mellőzés, az bekövetkezik. Az ember megtölti az életét olyan dolgokkal, olyan cselekvésekkel és irányokkal, amik számára szükségesek, eltölti az életét azzal, ami fontos, foglalkozik azzal, amitől fél, elmegy munkába vagy iskolába, tanul vagy dolgozik, házi munkát csinál otthon, szociális életet is élnie kéne, pihennie is kell, meg természetesen szórakoztatnia is kell magát. És ezek nagyon jó és hasznos dolgok, viszont nagyon-nagyon könnyen, ahogy haladunk előre ebben a században, észreveszünk, hogy nagyon könnyen mellőződik valami, ami ha kimarad az életből, amik ha kiszorul az életből, akkor nem értjük az életünket. Nagy a veszélye annak, C.S. Lewis szerint a sátán kedvenc eszközei közé tartozik, hogy csak úgy kiszoruljon az Istennel töltött időnk. Kiszoruljon a hitünk megélése a mindennapjainkból. A már említett okok miatt kiszorulhat hétfőn esetleg, aztán szerdán, aztán szombaton, egy héten, a következő hónapban, és utána nem értjük, miért vagyunk frusztráltak. Nem értjük, hogy miért nem vagyunk olyan boldogok, mint eddig. Nem értjük, hogy miért érzünk annyira fáradtnak magunkat lelkileg. Vegyészmérnöki szakra jelentkeztem Debrecenbe. Szerettem, de volt egy folyton erősödő érzésem, hogy nem itt kell lennem 7 éve. Úgy éreztem, hogy valami erősen kimarad az életemből. Valami mellőződik. Valami kihagyódik. Nem vagyok ott, ahol a helyem van. Amikor rájöttem, hogy ez nem az én utam, valami mást kell, hogy tanuljak, akkor a barátaimtól, humántudományokból, régi tanáraimtól kérdezgettem, vajon mi lehet az, ahova a képességeim alapján mennem kell, hogy ne mellőződjön ki valami az életemből, amit még nem tudtam megfogalmazni, de tudtam, hogy nem vagyok a helyemen. Mi az, amit ne hanyagoljon el Timóteus? Mi az, amit nem mellőzzünk el? Mi az, amit üzen Pál apostol? Ne hanyagold el a benned levő, neked adott kegyelmi ajándékodat. A kegyelmi ajándék, görögül karizma, egy ilyen könnyen félreérthető szó. Vannak egyesek, akik szerint a kegyelmi ajándék, vagy a karizma, az csak a különleges kegyelmi ajándékokra vonatkozik. Amikor valaki gyógyít, valaki nyelveken szól, valaki prófétál, valaki az ismerett beszédét mondja, az az. Egyesek szerint pedig a kegyelmi ajándék az tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a kereszthalála és feltámadása értünk. Vannak, akik azt mondják, hogy hát az a kegyelmi ajándék, hogyha valamiben jó vagy, valamiben ügyes vagy, jobb vagy az átlagnál, akkor az a te karizmád. És tulajdonképpen az a kegyelmi ajándék, és mindaz kegyelmi ajándék, amit Istentől kap az ember úgy, hogy nem érdemli ki, és a Szentlélek munkáján keresztül kapja meg a kegyelmi ajándékokat. Tehát igen, a gyógyítás és a prófétálás szolgálata tud kegyelmi ajándék lenni. Krisztus kereszthalála is az, hiszen nem érdemeltük ki, ajándékból kaptuk meg a Szentlélek által. De karizma, kegyelmi ajándék az is, amikor imádkozunk és tényleg el tudunk csendesülni. Amikor olvassuk az igét és megkapjuk. És kegyelmi ajándék az életünkben a hívő testvér, a szerető barát, a szerető szülő, a szerető gyermek is. Lehet, hogy nem tudsz gyógyítani vagy nyelveken szólni, legtöbben nem tudnak a hívők, viszont biztos, 100%, hogy van karizma, kegyelmi ajándék az életedben. Az mindenképpen, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása hitáltal a tiéd. És hogy a Szentlélek dolgozhat benned. De ezen kívül, ha megkérdezed azt a kérdést magadtól, mit kaptam én Istentől ajándékba, amivel a Szentlélek tud dolgozni általam, cselekedni, akkor választ találhatsz erre a kérdésre. És ez nem egy 5 perces kérdés és egy 5 perces válasz. Ez egy hosszú út tud lenni. De ez az a kérdés, amit mindenképpen fel kell tegyél magadnak. Ha nem akarod mellőzni azt a kegyelmi ajándékot, ami az Istentől kapsz, és miután az Isten odaadta, benned van. Kerestem, mik azok a képességeim, én is, amik a legerősebb előnyeim. Gondoltam, ha megtalálom, mi az a tudományterület, ahol azokat használni tudom, akkor az lesz a helyem. Ebben segítettek a barátaim, a volt tanáraim, az említett humán tudományok is. Ekkor még nem került elém egyébként ez a timóteusi ige. Mondtam a főbérlőmnek Debrecenben, akinél laktam, míg odajártam egyetemre, hogy ki fogok költözni. 2 nappal a kiköltözési határidőm előtt ismét megkérdezte, hogy akkor biztos? Kiköltözöl? És nem voltam benne biztos. Nem tudtam, hogy mit kéne tennem. De éreztem, hogy nem ez a helyem, és bízni akartam az Istenben. Még csak azt sem merem mondani, hogy mekkora bizalmam volt, mert akartam bízni Istenben, hogy megadja az utat, és emiatt azt mondtam, hogy biztos, igen, kiköltözök. Hazamentem Miskolcra, és konkrétan a kiköltözési határidő estéjén került elém ez az ige a timóteusi levélből. És minden világossá vált számomra. És érdekes módon ez az ige szépen lassan fejtette ki egyre nagyobb hatását. Nem egyből ütött meg, mint egy kamion, hanem először csak azt értettem meg belőle, hogy Pál apostol azt kéri Timóteustól, hogy ami neki személyesen az Istentől kapott kegyelmi ajándéka, azt ne hanyagolja el, hanem azon dolgozzon. Akkor minden hívőnek ez a feladata. Akkor nekem is ez a feladatom. És mivel azelőtt 2 hónapig kutattam, ugye, hogy mik azok az erősségeim, leültem aznap este, és összesítettem, és mellé tettem azokat, hogy akkor milyen pályára mi kell. És kijött az, hogy teológia. És megvoltam kicsit rettenve, mert én azt hittem, és azt vártam, hogy erre valami nagyon speciális elhívás kell majd. De nem láttam látomást. Nem szólt nekem egy angyal az égből, hogy Tokodi Konrád, menj teológiára. Semmi ilyesmi nem volt. És imádságban azt mondtam Istennek, hogy Uram, azt látom az igédből, az a logikus számomra, hogy a teológiára menjek. Úgy érzem, hogy így tudok engedelmeskedni most neked, és nem tudom, hogy ezt az utat szánod-e nekem, de ha ezt az utat szánod nekem, akkor arra kérlek, hogy áldj meg. Ha pedig nem, akkor figyelmeztess és téríts le erről. Az idő azóta azt igazolta, hogy ez az Isten akarata, hiszen hatalmas áldásokat éltem meg a mai napig. Legyen gondod, illetve ne mellőzd a benned levő kegyelmi ajándékot, amely a presbitérium kezeinek rád tevése által adatott neked. Furcsa ez a vers részlet. Most akkor a kegyelmi ajándékot Istentől kapjuk közvetlenül, vagy az emberek adják át proféciával és kézrátétellel? Vagy kell valami isteni vezető, aki közvetíti az Isten ajándékát? Nem kell. Isten mégis ad. A profécia és a presbitérium szó, azaz a hitben érett, megpróbált emberek, a kézrátétel, ezek is mind isteni ajándékok, karizmák. De ezen felül hitelesíthetik azt, amit Isten ad neked. Ha ezt a mi életünkre akarnám átfordítani, mai szavakra, mai fogalmakra, mai olyan dolgokra, amivel találkozunk, akkor azt mondanám, hogy a presbitérium azok a megbízható hívő barátaid, testvéreid, gyülekezeti tagjaid ebben az ige részben, akik az Isten útján járnak. A kézrátétel és a profécia az a bölcsesség, tanács, támogatás és kritika, amit tőlük kapsz. Mert, és ez egy fontos tanulságom az életben, ahogy a keresztény élet nem magányos küldetés, úgy a karizmák, a kegyelmi ajándékok sem magányos ajándékok. Csak akkor működnek, csak akkor tudod hasznosítani, hogyha azt másokon cselekszed és másokon gyakorlod. Csak akkor hiszel, Jakab levele alapján kijelenthetjük, ha meg is éled a hitedet cselekedetekben. Azt pedig a gyülekezetben teheted meg, meg a közösségekben, a barátaid között, a családodban, a munkatársak között. Kellenek ahhoz ezek az emberek, a körülötted lévők, hogy neked a kegyelmi ajándékod működjön. Ezért soha nem lehet az ajándékaiddal gőgös, Istentől kapod, és más emberek jelenlétével működik. Számomra a presbitérium kézreáltétele és a profécia ebben a versben az itteni, és tényszerűen Timóteus ifinek hívott ifi bejárás volt, ahol tanítást kaptam, közösségi hitgyakorlást, természetesen a szüleim, a barátaim tanácsai is, az ő szükségleteik, amiket néha be tudtam tölteni, és az ő kritikáik, amivel sokszor, bár megsebeztek, építettek. A teológia tanárainak nyesegető kései és brilliáns elmességei. A lelkész és teológus társaim jelenléte az életemben. Ezeket mind-mind meg tudom ennek feleltetni. Amikor elindultam, kevesebb volt bennem talán ez a fajta lelki alázat, mert nem láttam azt, hogy nekem más emberekre szükségem van. Viszont az Isten megláttatta velem, hogy nem az én jó tulajdonságaimat kell majd pallérozzam, mint valami kis történelmi zseni, hanem hogy mint ahogy a vas formálja a vasat, úgy fog engem is Isten formálni más emberek hívő testvérek által. Azzal folytatja Pál apostol, mint egy megerősítésként, hogy ezekkel törődj, ezekben mélyülj el. Tulajdonképpen megfordítanám azt az olajcserés vagy barátos példát. Amikor az ember fontosnak tart valamit, emlékezni akar valamire, akkor ott van az agyában valahol, ott van a prioritásai között, hogy ennek meg kell történnie. Helyet kell szorítanom az Isten kapcsolatomnak, a kegyelmi ajándékaim gyakorlásának a mindennapjaimban. Valamit mellőzni az egy nem aktív cselekedet, az úgy megtörténik. Viszont valamire odafigyelni, valamiben elmélyülni, az nagyon is aktív döntés, szokás tud lenni. Igazából, ha érzelmileg és logikailag az én életemben fontosnak tartom, hogy az Isten előtt jelen legyek, és hogy a kegyelmi ajándékaimon gondolkodjak, és próbáljam megvalósítani, akkor megtörténik az engedelmesség az igének, és ez nem bonyolult. De nem is könnyű, mert erre energiát kell is figyelmet fordítani. Az pedig, ahogy halad előre a századunk, egyre nehezebb. Számomra az elmélyülés, ezekkel való törődés, az a tanulás volt a teológiám, ami egyáltalán nem olyan volt, mint amire számítottam. Nem elsősorban a szakkönyvekből és a professzorok leckéiből tanultam meg, bár onnan is sokat építem és sokat tanultam, de annak az elméleti tudásnak a közösségben megélt hitáltal kellett mélyre mennie. Amikor nagyon mélyen voltam én, vagy egy barátom a teológián is, hosszú órákat lelkigondoztuk egymást, amennyire tudtuk. Amikor teológus napokra mentünk, ahol próbáltunk szolgálni a gyülekezetekben, beszélgetni és segíteni rászorulóknak. Amikor esetleg egy utazás során áhítatot tartottunk, és rájöttünk, hogy hogyan kapcsolódik a teremtett világ Isten igéjéhez. A tanulás az nem volt könnyű, és az elmélyülés az nem egy teljes mértékben kellemes és mint egy fotelben vagy könyvtárban elcsendesülős élmény volt. Egyáltalán nem. Része volt ennek egy tragédia is, egy kollégiumi tűz. Legutóbb akkor volt, amit közöttetek, amikor az Isten kegyelméből megmentett minket teológusokat a kollégium leégéséből. Ha valaki, hiszen ez a gyülekezet pontosan tudja, milyen tűzből megmenekülni, és újjáépülni tűz után. Az volt talán az egyik legnagyobb lecke, vagy tanulás, vagy elmélyülés számomra a kegyelmi ajándékokban és az Isten kapcsolatomban, amikor a tűz másnapján bementünk az előterébe a kollégiumnak, ami már nem egészen úgy nézett ki, mint ahogy eddig, és elénekeltük a 90. Zsoltár első versét. Uram, te voltál hajlékunk. És ez a megértés volt talán az, ami úgy igazán keretbe helyezett minden mást is, hiszen bármi történik, bármilyen tragédia és bármi vétetik el tőlünk, Isten a mi hajlékunk. Ő az alap, az origó, a kiindulási pont, és minden rá tud épülni, minden kegyelmi ajándék, minden tudás, minden tulajdon is. Ezekkel foglalkozz, ezekben mélyülj el, hogy fejlődésed látható legyen mindenki előtt. Egy híres teológus mondta azt, és ezt nehéz jól értelmezni, de fontos, hogy tudjuk, hogy a hirdetett ige nem választható el attól, aki hirdeti. Hogyha mi jelen akarunk lenni a világban, jelen akarunk lenni egymás életében, és építeni akarjuk egymást imádságokkal, bölcsességgel, kritikával, szereteteljes bátorítással, ahhoz a jellemünknek is ott kell lennie, hogy a szó ne csak szó legyen, hanem a jellem erejével együtt hasson. Az ige nem választható el attól, aki mondja, fejlődésed látható legyen. Azért érdemes ebben elmélyülni, azért érdemes ezzel foglalkozni, azért érdemes ezt a nagy kérdést, hogy mi az én kegyelmi ajándékom, ki kutatni és megtalálni, és azt cselekedni, mert így mindenki előtt látható lesz, aki a környezetedben van, hogy a te életed az fejlődik, Krisztusivá formálódik, és lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal fogalmazzák majd meg neked, hogy kedves kis János, te látom, hogy fejlődsz, hanem tudni fogják, érezni fogják, és hatni fog. És amikor a fejlődésed láthatóvá lesz, akkor számodra is kinyílik az, hogy mik az én emlékeim az Úrral. Mik a te személyes emlékeid az Úrral. Végig tudsz gondolni, és látni tudsz ilyen sarokköveket, sarokpontokat, amik végig mutatják, hogy honnan, hova juttatott el az Isten. Sokszor úgy, hogy te nem akartál eljutni, de kegyelmesebb volt annál, mint amit te bele tudtál tenni ebbe. Számomra ott kapcsolódik a fejlődésem látható legyen, hogy rengeteg emléket szereztem, és rengeteg küzdelmen mentem keresztül a teológia alatt. Volt, hogy jónási menekülésben voltam a tananyag elől, vagy éppen az elől, hogy őszintén meg tudjak állni Isten előtt. Volt, hogy mint amikor Péter a vízen akart járni, de nem ment és elsüllyedt, amikor levette a szemét Jézusról, kapálóztam, és már-már vádoltam az Istent, hogy hol vagy, hát süllyedek. És ott volt. És mindig ott van. És volt olyan is, hogy Sámuel anyjának, Annának a kérésével és intenzitásával imádkoztam az Úrhoz, és adott. Ezek a bibliai példák megélednek, megelevenednek életeinkben, amikor belemélyülünk abba, hogy mik a kegyelmi ajándékaink, amikor belemélyülünk abban, hogy Isten mit akar velünk kezdeni, és ő kicsoda, és ahogy megelevenednek, láthatóvá válik majd a fejlődésünk. Figyelj magadra és a tanításra, így folytatja. Figyelj, ügyelj, nézd magadat és a tanítást, szó szerint így van. Reflektálj. Kérdezz, csendesedj el az Úr előtt, és próbálj meg őszinte lenni ott magaddal. Ez az egyik legnehezebb talán. Persze el lehet mélyülni valamiben. Persze lehet arra figyelni, hogy nem ellőzzünk valamit. Lehet találni válaszokat, lehet találni örömöket, emlékeket, fejlődést is lehet látni, de megmaradni azokban konzisztensen, figyelni, és ahogy folytatja, kitartani benne, tarts ki benne. Az az igazán embert próbáló, az az igazán mély jellemformáló erő. És bármennyire is furcsa és nehéz a kitartás, az ember újra és újra azt veszi észre, hogy van egy óriási pluszlöket rajta. Hogy próbálunk haladni, és olyan, mintha a szembe szél elfújna minket, és nagyon-nagyon nehéz lenne, és fogunkat csikorgatva kéne egyik lépést a másik után megtenni a hitéletünkben. És amikor már azt érzi az ember, hogy nem megy tovább, akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy mintha az Isten odaállna mellé, és mint ahogy a tanítványok a viharban egyik pillanatról szinte a másikra, a túlpartra értek, mikor elcsendesült a vihar, ugyanígy Krisztus is az ő erejével és jelenlétével tovább lök. Azért, mert amikor azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy figyelj magadra, tehát önmagadra reflektálj, és a tanításra, és tarts ki ezekben, akkor ezt azután mondja Timóteusnak, hogy már megadta a bátorítását, hogy Isten veled van, és kitart melletted. Végül pedig azzal zárja, mert megmented magad, és megmented, akik hallgatnak téged. Az a félelmetes talán, de milliószor örömtelibb, mint félelmetesebb igazság, hogy Isten dolgozik általunk, és dolgozhat általunk. Hogy ha csak jelen vagyunk az életben, a mi képességeinkkel, ahogy összetudtuk szedni magunkat, ha ott vagyunk, ahol lennünk kell, ha tudjuk gyakorolni, bármennyire is tökéletlenül, de próbáljuk a kegyelmi ajándékainkat gyakorolni, Jézus Krisztus a Szentlélek által dolgozik általunk. Dolgozik azáltal, hogy jelen vagyunk ott, ahol lennünk kell. Persze, hogy Isten ment meg. Engem is, meg Isten ment meg a kegyelmével másokat is. De azt mondja Pál, hogy Timóteus, megmented magad, és megmented azt, aki hallgat téged, ha nem mellőzöd a kegyelmi ajándékot, ha elmélyülsz benne, ha látható a fejlődésed, és ha kitartasz. És igen, ez azt jelenti, hogy az Istennek úgy tetszett, és úgy tetszik a mai napig, hogy minket, az ő gyermekeit használjon fel arra, hogy megmentő munkáját közvetítse mások felé. És ő lesz az, aki üdvösségre hoz mindenkit, de mekkora kegyelem, mekkora öröm, és mekkora életcél már az, hogy ott lehetünk ebben az isteni munkában mi is, mint szolgák, de mint barátai is Jézus Krisztusnak. Mert mind a kettő igaz ránk. Krisztus az, aki megment, de felelősségünk van abban, hogy járjuk is azt az utat, és mindazt, amiről beszéltünk, tető alá hozzuk. Azáltal válhattam, és maradhatok az, akinek Isten készít. Azáltal, és annak a reményében mehetek majd a felszentelésre, és jöhettem ide hozzátok, hogy Isten az, aki ezt az egészet elkészítette, aki ezt az igét adja nekünk, és nekem is adta, és hogyha nem mellőzöm a kegyelmi ajándékokat, amiket sokszor megtettem, ha nem hagyom ki az életemből, hanem elmélyülök bennük, ezeken dolgozok, meglátom, hogy mennyi hívő ember, mennyi testvér, mennyi Isten embere volt az, aki kézrátétele vagy proféciával képletesen, tehát kritikával, szeretettel, tanáccsal, bátorítással, jelenléttel ebben végig segített. És hogy szükségem van más emberekre ahhoz, hogy gyakorolni tudjam a lelki ajándékaimat. Ha mindezeket figyelemben tartom, és cselekszem az elmélyülést, és cselekszem a kitartást, és ott vagyok, ahol lennem kell, akkor igaz rám ez az ige. Akkor tényleg minden értelemben a helyemen vagyok. És ez igaz mindannyiótokra, egyen-egyenként. És igaz a közösségünkre, a Deszka templomi gyülekezetre is. Adja az Úr, hogy el tudjunk mélyülni mindabban, amit ő ad nekünk szent ajándékként, hogy más emberek életében is tudjunk áldást hozni az ő nagy nevének dicsőségére. Amen. Urunk, úgy állunk előtted, mint akik valamennyire ismerik már magunkat. Ismerjük az erősségeinket, a gyengeségeinket, de szeretnénk elismerően azt mondani neked, hogy annyira van még mit tanulnunk. És arra kérünk, hogy te légy a tanítónk. És te légy az, aki élethelyzetekkel, konfliktusokkal, akárha arra van szükségünk, szeretettel és feddéssel elhozd az életünkbe, hogy mik azok a konkrét cselekedetek, jó cselekedetek, mik azok a konkrét élethelyzetek, ahol ott kell lennünk. Arra kérünk, hogy amennyire szükségünk van más emberekre, más hívő testvérekre, azt lássuk meg, és ezáltal legyünk szeretetteljes alázattal egymás felé, egymást különnek tartva magunknál. Ugyanakkor pedig lássuk meg a mi felelősségünket is, hogy ott kell legyünk mások életében. Kérünk, hogy hozz így egységre minket Jézus által. Kérünk, Urunk, hogy légy a gyászolókkal. Légy azokkal, akik most betegek. Légy azokkal, és imádkozunk azokért, akik testi szenvedésben vannak, vagy éppen lelki szenvedésben és megkötözöttségben. Imádkozunk hozzád, hogy légy segítségül rajtuk, nekünk pedig adj bölcsességet, hogy meglássuk, mikor és hogyan kell jelen lennünk testvéreink életében. Imádkozunk azért, hogy áld meg életünket, és hozz el a békességet, ami olyan nagyon sokszor hiányzik az életünkből. Békességért imádkozunk, és a te benned való elmélyülésért. Krisztus Jézus nevében. Amen. Imádkozzuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot a következőképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjátok végül Istennek az áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül, ami Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.